Menj, Atyánk, valóban nem is kérhetünk most többet az imádság szavával sem, mint amit az ének szóval kértünk, hogy ne szóljon a Te igéd ma sem hiába, hanem valóban cselekedje meg azt bennünk, amelyre Te szánod, ahova Te küldöd. Ehhez kérjük a Te lelkedet, ehhez kérjük a Te megsegítő kegyelmedet. Amen. Mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszt olvasom Lukács evangéliumának a második részéből, második résznek 41-től az 50-ig terjedő verseiből, 12 éves Jézus a templomban. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok és hazafele indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársai körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket. És mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anya pedig így szólt hozzá, gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt, miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe és engedelmeskedett nekik, anya mindezeket a szavakat pedig megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Miért tetted ezt velünk? Kérdezi Mária a gyermek Jézustól, és önmagában halva valóban ezek rendkívül ilyen felelősségre vonó, számon kérő, dörgedelmes anyai szavak. De olyan szépen lágyítja ezt a kérdőre vonást, az, ahogyan Mária oda teszi elé, hogy gyermekem. Mert valóban ezzel már érezhetővé válik az, hogy a kérdőre vonás az jogos aggodalomból, a szülői szív féltéséből származik. Egy olyan történet ez, ami mindannyiunk számára ismerős történet, nagyon kedvelt, ugye kishittanos, gyerekisten tiszteleti történet ez, bár talán jó feltenni a kérdést, hogy hát miért is. Mert hiszem, mondjuk persze van egy kapcsoló pont a gyermekekhez, hogy hát 12 éves fiatal Jézusról van itt szó, de mégis azért a fő központi motívuma ennek a történetnek a szülőkkel való szembeszegülés, szülőkkel szembeni engedetlenség. Na szép, mondhatná valaki, beadom a gyerekemet a gyerekisten tiszteletre, és akkor ott ezt kapja, ezt tanulja, hogy valami homályosra, valami obskurusra hivatkozva, akkor meg lehet tagadni a szülőknek való engedelmességet. Mondhatnánk, hogy engedetlenség történet ez részben, de ugyanakkor persze engedelmesség történet is, hiszen az apostolok Istennek kell inkább engedni, mint sem az embereknek mentalitásának az eredet története. Kettős lojalitásnak a története, ahol azonban a végkicsengés egyértelmű, az isteni felül haladja, mint sok egyéb más tekintetben, itt az engedelmességek köreiben is, az emberit. Felül haladja az Istennek való engedelmeskedés, még a legmagasabb rendűként számon tartott emberi kapcsolat, az anyai, a szülői szeretet kötelékeit is. Úgyhogy nem mese, ez gyermek, mondhatnánk együtt Arany Jánossal, mert valóban ez nem pusztán csak egy hittanos, gyermekisten tiszteletes történet, sőt igazából nagyon felületesen, felszínesen magyarázva akár kártékony is lehet abban a közegben, kamaszos dacnak, lázadásnak lehet a szakralizált önigazolása. Mint ahogy valóban lehet találkozni ezzel a jelenséggel gyülekezeti köreinkben, hogy bizony hát a kamaszok, a fiatalok lázadnak, ez a dolguk, és nem feltétlenül mondjuk így olyan irányba mennek el, hogy a nagyon decens és kegyes gyülekezeti tagoknak a gyermekeikből mondjuk rocker, vagy punk, vagy skinhead, vagy valami fajta ilyesmi lesz, hanem mondjuk így a radikális kegyesség, valamilyen fajta entuziaszta, karizmatikus irányultság felé mennek el, mint egy abba az, az irányba lázadnak, nem a világ irányába, hanem éppen, hogy a kegyességnek a radikalizálása irányába. És valóban ez egy, mondhatnánk, ez egy nagyon jó lázadási irány, mert hiszen le lehet önteni egy ilyen szent univerzálszosszal, isteni akaratot szembe lehet állítani a szülői akarattal, ugye szakralizálni lehet, ami minden fajta begyöpösödöttségnek így igazából a legerősebb megigazolója. És nem egy egyszerű történet tehát ez, és még hogyha gyerek istentiszteleteken, hittanórákon elő is szokott kerülni, prédikációkban már nem annyira kedvelt textus, már az én tapasztalásom szerint. Katolikus talajon egyébként igen, bár ők azért nagyon szeretik a Máriás meg a Szent Családos textusokat, úgyhogy mondjuk ez emiatt ez érthető. És magába a történetnek a részleteibe talán nem is kell különösképpen belemenni, felolvasásra is került, ismerjük, és még hogyha akkor egy 12 éves fiú szinte kész férfinak is számított, akkor sem kell túl sok empatikus képesség ahhoz, hogy átérezzük az anyának, Máriának az aggodalmát, és az ő felháborodásának az emberi jogosságát. Miért tetted ezt velünk? Miért lógtál meg tőlünk? Miért nem szóltál, hol vagy? Miért maradtál ott a nagyvárosban engedély nélkül? Minden fajta, különösebb, extra magyarázatot nélkülöz az, hogy ezt megértsük, hát észszerű, elfogadható, jogos Máriának az aggodalma és a féltése. Jézus válasza, amit az anyai aggodalomnak a szavára ad, ha nem is tudnánk, kivel állunk szemben, akkor azt mondhatnánk, hogy egy elég lekezelő, nyegle, igazi kamaszosan szemtelen válasz. Hát mit kerestetek? Engem. Miért kerestetek? Engem. Hát nem tudtátok, hogy nekem hol kell lennem? Nem tudtátok, hogy nekem hol a helyem? Az atyám házában kell lennem? Talán így is értelmezhetjük ezt, de mégis a mögé látunk egy picit, és megnézzük ezt a kell szót különösképpen, akkor láthatjuk, hogy nem egy lekezelő, kamaszos válrendítés, legyintés ez a válasz, hanem egy komolyan veendő jézusi önkijelentés. Jézus számára magától értődő, hogy neki hol a helye, de a szülők számára, akik persze átélték ott a betlehemi születésnek a csodálatos körülményeit, de mégis lehet, hogy az akkor 12 év távlatából már így a múlt ködébe veszett, tehát mégis az ő számukra, a szülők számára most újra szembesülni kell azzal, hogy azért az ő gyermekük, az ő fiúk azért nem teljes mértékben az övék. Jézusnak az atya házában kell lennie. Egy isteni kell, egy magasabb rendű szükség fogalmazódik meg itt, és Jézus, és József és Mária most kell, hogy szembesüljenek azzal, hogy innentől kezdve Jézusnak az életét egyre inkább ez a nagybetűs kell fogja meghatározni. Egy minden emberi erőn, akaraton és emberi szeretet kötelékeken túlmutató és azt felül bíráló szükség, küldetés, ami Jézus élete beteljesítésének a végső célja. Egy isteni kell, ami miatt Jézus aztán majd otthagyja Józsefnek az ácskalapácsát, egy isteni kell, ami miatt az édesanyja biztos fájdalma ellenére sem ugye házasodik meg, nem alapít majd saját családot, egy isteni kell, ami miatt az új családja nem a vér szerinti család lesz, hanem amikor ugye majd jönnek őt és ki akarják vonni a tanítványi köréből, akkor körbe mutat, és mondja, hogy aki az én mennyei atyám akaratát cselekszi, az az én fivérem, az az én nővérem, az az én anyám. Az isteni kell, ami miatt az ember fiának Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól, az írástudóktól, meg kell öletnie, de a harmadik napon fel kell támadnia, ahogy a szinoptikusoknál több helyen is kijelenti azt, hogy neki mind kell végigmennie, és ott van ez az isteni kell, ez az isteni szükség, ez az isteni visszavonhatatlanság, ez az isteni rendeltség. Ezzel kell most szembesülnie ott földi szüleinek is. Hogy Jézusnak az atyánál van a helye, ott kell lennie, még hogyha ezzel megsebzi azokat, akik a földön a legjobban szeretik, féltik, aggódnak érte. És még hogyha Mária nem is foghatta fel ekkor teljes mértékben mindazt, ami ezzel a kellel már ott a kezdetét vette, mégis azt, hogy megérzett valamit ennek a jelentőség teljességéből, jelzi az, hogy az ige megemlékezik erről, hogy Mária forgatta ezeket a szívében. Már érezte, hogy igen, itt most valami elkezdődik, itt most már valami nagyon jelentőség teljesről van szó, az isteni kellnek, a szükségnek, a szent ügynek, a küldetésnek át kell adnia a maga gyermekét. Ez ki fogja sajátítani, el fogja venni tőle. De mégis itt ezen a ponton egy olyan részletet is rejt a történet, ami felett talán olyan könnyen el tudunk siklani, mert dacára annak, hogy Jézus tisztázza a maga helyét, mégiscsak enged a szülői felhívásnak, mégiscsak visszacsatlakozik ebbe a családba, elindul haza a szülőkkel, visszamegy Názáretbe, és azt olvassuk szerintem nagyon jelentőségteljesen, hogy engedelmeskedik nekik. Egy család, amely együtt hordozza magában az isteni kell szükségét, és az emberi szeretet hétköznapi kötelékét. Megférhet-e ez a kettő egy tető alatt? A szent ügy, a szolgálat, az isteni kell küldetése, és az ehhez képest játszik könnyedséggel háttérbe sorolható hétköznapi családi gondok, bajok, ügyek. És talán mi meg is tesszük ezt, nagyon gyakran talán a szent ügyre, a szolgálatra, a hivatásra hivatkozva, háttérbe soroljuk a családit, a hétköznapit, a mindennapi szeretet köteléket. Kijátsszuk az egyiket a másikkal szemben, és sajnos nagyon sokszor az ügyet, a hivatást, a munkát játsszuk ki talán a szeretet kötelékeinkkel szemben. Megkívánja Isten ezt az áldozatot. Itt Jézusnak a példája talán nem a leginkább alkalmazhatóbb ránk, valóban illik az, hogy most nem mérhetünk azzal a mércével, amivel ő mér, nem ihatjuk meg azt a poharat, amit ő, mint egy megiszik, az ő küldetése, ügye, az ő végső célja, telosza egészen más, mint ami a miénk. És mégis, hogyha egészen más is, és valóban ez az isteni ügy őt teljes mértékben kiragadta a földi szeretet kötelékeiből, még akkor is, ott is, jelen van az, hogy ahogyan ő számon tartja az édesanyját, ahogyan a kereszt áldozatkor Mária jelen van, és nem kérdezi itt már Mária, hogy miért tetted ezt velünk, akkor már ő is ennek az isteni ügynek, kellnek, szükségnek a részese, és Jézus pedig ott utolsó leheletével is, szenvedései között is rá gondol, és oda adja a édesanyjának az ügyét, gondviselését, János apostolnak a kezébe. Íme a te fiad, íme a te anyád. Gondoskodik magára hagyott édesanyjának a jövőjéről. Még az ő életében is, akinek persze teljes mértékben kisajátította az életét, ez a küldetés, ami miatt ő a földre jött, de mégis ott is, a legvégső beteljesedés pontján is helyet kaphatott az isteni ügy mellett, az emberi szeretetnek, a hétköznapinak, a megszokottnak a képviselete. A kettő ott is megfért még egymás mellett, mint egy azt üzeni ez a mi számunkra, hogy ne játsszuk ki tehát ezt a kettőt egymással szemben, mind a kettő fontos, mind a kettőnek megvan a helye Istennek velünk kapcsolatos akaratában. Amen. Imádságban csendesedjünk el. Mennyi atyánk, valóban te látod azt, hogy mennyi hajszoltságban, mennyi ügyben van jelen a mi életünk, és hogyan aprózódunk el, hogy meg annyi elvárásnak tegyünk eleget, és valóban hogyan erősködik a világ, hogy a hivatás, a munka az, ami mintegy az életnek a magját, a középpontját kell, hogy alkossa, és valóban mennyire ott vagyunk, és meghatározottak vagyunk a református örökségünk által is, hogy mi ezt még inkább csak hangoztassuk, ezt mint egy szakralizáljuk, ezt mint egy szent ügyi tegyük, és ugyanakkor mindent ennek alárendelve a te rendeléseidnek más területei kárt és hátrányt szenvedjenek. Kérünk téged, mennyi atyánk bölcsességért, kérünk téged, mennyi atyánk azért, hogy valóban méltón tudjuk súlypontozni az életünknek a különböző területeit. És ez pedig te adj nekünk segítséget, adj a mi vezetőink felől józan belátást és mérsékletet, és add meg azt, hogy valóban sohasem játsszuk ki egyik területet a másikkal szemben. Egyaránt tudjunk helyt állni, és egyaránt tudjunk töltekezni munkánk, a hivatásunk és a családi szeretet kötelékeink által is. És mind a kettőben pedig ne elvárásoknak akarunk megfelelni, hanem azt, amit te ránk bízol, azt, amit te nekünk adsz, azt, ahogyan te kívánod, hogy mi munkáljuk a szolgálatunkat, add meg azt, hogy valóban azt keressük, megtaláljuk, és teljesítsük ott, ahova helyeztél bennünket. És kérünk téged, mennyi atyánk ezúton is azokért, akik köreinkben egy kicsit így megborultak ezek között a felelősségi körök között. Kérünk téged, hogy segíts őket, hogy erre billentődhessen az életük, és valóban bennünket is segíts arra, hogy ebben lehessünk a te eszközeid. Lehessünk békeköveteid, lehessünk olyanok, akik valóban a te akaratodat, a te segítő kegyelmedet munkálják másoknak az életén belül is. És kérünk téged, ami egyházunkért, kérünk téged, ami szolgálatainkért, add meg azt, hogy valóban felismerjük, hogy a te dicsőségedért, a te akaratodból munkálkodunk. Kérünk téged, hogy ez legyen, ami bennünket motivál, ez legyen az, ami felé egyéni munkaterületeinken is, de mint egész egyházunk e felé haladjunk. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusunk ezekkel a szavakkal tanított imádkozni bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.